listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, mai adásunkat a nemzeti ünnepre való tekintettel a korábbiaktól kissé eltérően állítottuk össze. Megszokott rovatainkat, a barangolót, a szólásokat és mondásokat, valamint a költőköszöntőt a következő adásainkban hallhatják ismét. A mai adás központi témája az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc. Bevezetésképp szólaljon meg Kossuth Lajos verbunkja és a Honvéd Csárdás a Kalamajka Együttes előadásában.
Thank you. félre innen, német fattyú, nem vagy így, de való, csak a szegény magyar legyi, sejhaj, katonának való. Ha csak az a szegény magyar legény, sejhaj, katonának való.
Éppen 20 éve, hogy a Magyar Nagykövetség felkért arra, hogy az 1848-as forradalom 150. évfordulóján megrendezendő ünnepségre komponáljak és adjak elő egy az alkalomhoz illő darabot. Már első gondolatom is az volt, hogy a forradalom szellemi vezérének emlékére írok egy művet, egyrészt azért, mert jó néhány személyével kapcsolatos dallam létezik, amelyet felhasználhatnék a műhöz, másrészt, mert nálunk a Kossuth név igen ismert volt. Az ózdi gyári temetőben ugyanis egy sírban fekszik apai nagyanyám és testvére, Kossuth Lajosné Cselényi Anna. No persze a férje nem a nagy Kossuth Lajos, hanem csak az unokaöccse volt, akit szintén így hívtak. Anna néni élete utolsó éveit velünk töltötte. Ezek után gondolom még érthetőbb, hogy a jól ismert Kossuth nótát választottam a darab alapjául. Talán nem mindenki tudja, hogy Kossuth Lajos, aki a börtönben tanult meg angolul, az USA kormány meghívására beszédet mondott az Egyesült Államok kongresszusa előtt, segítséget kérve a magyarság számára. Ironikus, hogy az USA a demokrácia bástyája üres kézzel küldte el, és Magyarország magára maradt függetlenségi harcában csak úgy, mint több mint 100 évvel később, 1956-ban. Az elkészült zongora kompozíció egy szabad fantázia a Kossuth nótára, ahol a dallam először motivumonként töredékeiben hangzik el, majd a legvégén halljuk csak teljes formájában. Az első előadásra a Nemzeti Archívum Wellington utcai előadótermében került sor az ünnepi műsor keretében. Most nem ezt az előadást halljuk majd, hanem egy stúdió felvételt, amelyet később készítettem. Műsorunk további részében egy március 13-án rögzített telefonbeszélgetést hallhatnak a felvidéki Korpás Árpáddal, aki a Pozsony városához fűződő márciusi eseményeket foglalja össze a teljesség igénye nélkül. A beszélgetést Tóth Magdolna vezeti, a hang minőségért elnézésüket kérjük, fogadják szeretettel.
Szeretettel köszöntöm Korpás Árpádot, és nagyon örülök, hogy sikerült összehozni ezt a mai beszélgetésünket. Először is szeretnélek bemutatni az ottavai magyar adás hallgatóinak. Ugye Ipolyságon születtél, a Pozsonyi Komenszki Egyetemen szereztél oklevelet magyar történelem szakon. 98-tól a Szlovák Rádió magyar adásának szerkesztő és műsorvezetője voltál, valamint az Új Szó munkatársa, később az Új Szó online felelős szerkesztője, Duna TV műsorvezetője, voltál a Magyarországi Független Hírügynökség szlovákiai tudósítója, Szlovák TV külső munkatársa, fordítasz, tolmácsolsz, idegenvezető vagy, könyvet írsz, tankönyvet írsz, valamint a Pozsonyi Kifli Polgári Társulásnak az alelnöke vagy jelenleg. Erre szeretnék rákérdezni a legutóbbira, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulásra. Ez ugye egy civil kezdeményezés. Mik a célkitűzései, és te hogy kerültél a társulásba?
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és téged is szeretettel köszöntelek. Nagyon szépen köszönöm ezt a felsorolást az eddigi tevékenységemről, illetve hát a jelenlegi tevékenységemről is. A kérdésedre válaszolva, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás 2010. decemberében létrejött civil szervezet, pozsonyi székhelyen működik, és elsődleges céljának azt tekinti, hogy a város hagyományaival, magyar értékeivel, múltjával, de egy kicsit a jelenével is foglalkozzon, és teszi ezt olyan formában, hogy természetesen magyar nyelven is, de megszólítandó a többségi nemzet tagjait is szlovák nyelven is, tehát vannak szlovák nyelvű előadásaink, magyar nyelvű előadásaink, ugyanúgy városnézősétáink is, szlovákul is, magyarul is. Én ebbe a csapatba egy picit később kerültem be, tehát később csatlakoztam a Pozsonyi Kifli Polgári Társuláshoz, hiszen itt felsoroltad, hogy én főállású újságíró voltam, 2014 tájékán kezdett a hangsúly az idegenvezetés felé tolódni. Ma már tulajdonképpen ez jelenti a fő tevékenységemet, és ebből úgy kicsit természetesen is következett, hogy ehhez a lelkes csapathoz, a Pozsonyi Kiflihez csatlakoztam. Jelenleg a szervezet magyar alelnöke vagyok, van egy szlovák alelnökünk, aki hát a szlovákság felé is tartja a frontot, hogy úgy mondjam, és van egy magyar elnökasszony elnökezetnek, és hát egyre többen követnek bennünket, magyarországi magyarok is, szlovákiai magyarok is, de nagyon sok szlovák is például.
Pozsony mai lakosai hogyan viszonyulnak a város magyar és német történelmi múltjához?
Nagyon érdekes dolog ez, hiszen ha végignézzük a város utóbbi mondjuk másfél száz évét, akkor hatalmas nagy változások következtek be, nem csak a lakosság számban, hanem az etnikai összetételben is. A századfordulón, tehát a 19.-20. századfordulóján Pozsonynak 80-100 ezer lakosa volt, és ezek java része, például az 1880-as népszámlálás szerint német nemzetiségűnek vallotta magát, 1880-ban történetesen majdhogy nem 66%, és a fennmaradó egyharmada a lakosságnak fele-fele részben magyar volt és szlovák, illetve hát még a szlovákon, magyaron és a német közösségen kívül jelentősebb számban élt itt zsidó népesség, horvátok, szerbek, bolgárkertészek ivadékai, és folytathatnám a sort, tehát egy etnikailag eléggé tarka képet mutató nyugat-magyarországi városnak számított. És aztán 1919-ben, amikor a cseh legionáriusok elfoglalták Pozsonyt és a formálódó Csehszlovákia részévé tették, akkor nagyon rövid időn belül megváltoztak az etnikai viszonyok. Még mielőtt erre az időszakra, a két világháború közti időszakra kitérnék, annyit elmondanék, hogy ugye a történelmi szerepét, a koronázóváros országgyűlési helyszín, helyettes magyar fővárosi szerepét elvesztő Pozsony a 19.-20. századfordulóján az iparosodásban talált új szerepkört, tehát ott talált újra magára, és nagyon erőteljes volt ez az iparosodás, ami azzal is járt, hogy nagyon-nagyon sok magyar települt be a városba, a Csallóközi, a Mátyusföldi, a Mosoni szigetközi térségből, meg a monarchia egyéb távolabbi régióiból, így 1919 előtt tulajdonképpen a monarchia utolsó két évtizedében a magyarok aránya Pozsonyban 41%-ra emelkedett, ezzel elérte a történelmi maximumot. És akkor jött itt az, amihez most akkor újra kapcsolódnék, 1919, amikor a cseh legionárisok megszállják, megkezdődik a két világháború közti Csehszlovákiában egy nagyon masszív betelepülése a cseh tisztviselő rétegnek, de hát főként a szlovák kétkezi munkásoknak, új lakóknak, és az 1930-as népszámlálás itt már egy szlovák és cseh, vagy ahogy akkor jelezték a statisztikai felmérésekben, csehszlovák többséget mutat ki. Tehát ez nagyban megváltoztatja a városképét, és akkor természetesen a II. Világháború utáni szocialista városfejlődés, vagy fejlesztés, sokszor erőszakos fejlesztés, az meg teljesen felborítja ezt, nem beszélve azokról a momentumokról, amelyek 1938-hoz vagy 1945-48 közti időszakhoz köthetők. 38-ban nagyon sok magyar elhagyja Pozsonyt azért, mert az egyéb más dél szlovákiai régiókkal együtt nem kerül a Horthy-féle Magyarországhoz. 1945 és 48 pedig hát a kanadai magyarság számára is ismeretes módon a csehszlovákiai magyarság jogfosztottságáról ismert időszak, akkor pedig nagyon sok pozsonyi magyart is egészen egyszerűen kitelepítenek, sőt, egyoldalúan a háború utáni hónapokban kitoloncolnak Pozsonyból. Tehát ez olyannyira fölforgatja, megváltoztatja az etnikai képét Pozsonynak is, hogy a 2011-es népszámlálás szerint a körülbelül 425-430 ezer lakosú városnak mindössze a 3,4%-a, azaz körülbelül 14-15 ezer ember vallja magát magyar nemzetiségűnek. Most itt kifejezetten a pozsonyi illetőségűekre gondolok.
Ez egy 2011-es adat?
Igen, ez a legutóbbi szlovákiai népszámlálás alapján született adat. Természetesen azt azért hozzá kell még, ha így rákérdeztél tennünk, hogy a napközben, vagy mondjuk így hétközben Pozsonyban tartózkodó magyarok száma az lényegesen nagyobb. Ugye én itt most a helyi illetőségűekre, tehát a állandó pozsonyi lakhelyen rendelkezőkre utaltam, de becslések szerint napközben jó 60-70 ezer magyar fordul meg Pozsonyban, hiszen a Pozsonytól keletre eső magyar lakta régiókból, az emlegetett Csallóközi és Mátyusföldi régiókból, hát mondhatni ezer szám ingáznak pozsonyi munkahelyekre magyarok, és nagyon sokan a fiatalok közül pozsonyi egyetemeken vagy középiskolákban tanulnak.
Igen, gondoltam, hogy ebben benne van a diákság is, hiszen saját tapasztalatból mondom, hogy szívesebben mentünk Pozsonyra, legalábbis én szívesebben választottam a pozsonyi egyetemet, mint Nyitrát. Valamiért a várost a történelmi múltja miatt talán előnybe részesítjük mi magyarok Nyitrával szemben.
Hát ugye azért Nyitrának is természetesen megvan ez a gyönyörű múltja és rengeteg értéke, ami például magyar vonatkozású értékek egész sorát is jelenti, de kétségtelen, hogy Pozsonynak mindig is fontosabb szerepe volt az elmúlt évszázadokban, és hát több műemlékkel, látnivalóval bír, mint Nyitra.
Most beszélgessünk egy kicsit a pozsonyi sétákról, az idegenvezetésről. Mondtad, hogy a polgári társulás is kétnyelvű. Ezeket a sétákat milyen nyelven vezeted?
A pozsonyi kifli rendszeresen hirdet az utóbbi években magyar nyelvű sétákat is. Rendszerint évente 6-8 ilyen sétánk van, és én ezeknek egy részét vezetem más jeles kollégáimmal együtt. Hát, hogyha kicsit illusztrálni szeretném, ha megengeded, erre röviden kitérnék idén, és akkor tudom, hogy nagy a földrajzi távolság, de mégis nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt a tengeren túlról is. Például, ugyanez most már nagyon közel van időben, március 18-án nekem 1848 és 49 valamint Pozsony kapcsolódási pontjairól, közös pontjairól lesz sétám. Áprilisban ezt követi egy a pozsonyi kávéházakról szóló magyar nyelvű séta, aztán egy jeles kolléganőm Bémánya Ágnes tart például a Boldog Békeidők, tehát a 19.-20. század fordulója építészetéről. Ősszel a pozsonyi palotákról lesz Brogyányi Mihály idegenvezetőnek egy előadása, és az évet ilyen szempontból egy Mátyás túrával zárjuk, hiszen a jeles 15. századi uralkodónk, akinek emlékévét ünnepeljük idén, szintén nagyban kötődött Pozsonyhoz, ezt pedig Hornyák István idegenvezető tartja. Ezzel csak illusztrálni akartam azt, hogy évről évre igyekszünk azért valamilyen évfordulóhoz kötődően is, meg egyáltalán magyar vonatkozásokhoz köthetően ilyen sétákat hirdetni, és ugyanezt tesszük tulajdonképpen szlovák vonalon is, szlovák neves szakembereknek a bevonásával. Ezen kívül pedig előadásokat is tartunk, tehát kifejezetten vetítéssel egybekötött, vagy egyéb más nagy közönséget vonzó szlovák nyelvű előadásaink is vannak, de hogyha már itt erre kitértünk, akkor a portfólióval kapcsolatban még annyit, hogy magyar nyelvű mesekönyveket is jelentetünk meg a város jeles szülötteiről, vagy egykor itt élő jeleseiről, Bartók Bélától kezdve Lechner Ödönön keresztül Kempelen Farkasig, és van egy honlapunk, talán ez a leginkább elérhető a kedves rádióhallgatók számára, a pozsonyikifli.sk, ahol több mint 300 magyar nyelven is elérhető várostörténeti írást olvashatnak, képgalériákat böngészhetnek, és természetesen egyéb más érdekességeket találhatnak.
Honnan érkeznek elsősorban a csoportok? Belföldről, szlovákiai csoportok, vagy anyaországiak, esetleg határon túli külföldi csoportok?
Magyarországi ezeknek az általam vezetett csoportoknak az öme arányt nem nagyon tudok mondani, de több mint 80%-a, és a fennmaradó mondjuk 1/5-e az egyéb a határon túli kárpát-medencei magyar területekről érkező csoport, illetve hát azért van köztük szlovákiai magyar csoport is. A szlovákiai magyar csoportoknak a javarésze diákcsoport. Ugye azért a kiterjedt általános, vagy ahogy nálunk hívják, alapiskolai meg középiskolai hálózattal rendelkező 458 ezres magyarság, amely a lakosság majdhogy nem 9%-át adja ebben az 5,5 millió lakosú országban, azért törekszik arra, hogy hát a következő nemzedékkel is megismertesse a magyar múltat, és nem csak a magyar múltat, mert ugye egyáltalán a múltat, és elég tudatosan szerveznek a szlovákiai magyar iskolák is, például pozsonyi városnézést is, és hát nagyon sok ilyen csoporton is van.
Éljen a magyar szabadság, éljen a hazánk. látsz téged, villogos út, fényes kardja, őrt áll a magyar angyala, éljen a magyar szabadság, éljen a haza.
Az ottai magyar ház és közösségünk életéből.
Közelgő események röviden. Töltött káposzta rendelések leadási határideje március 20-a, 21 óra. Tavaszi süteményvásár március 24-én szombaton 11 és 14 óra között. Éves tagsági gyűlés március 25-én vasárnap 15 és 18 óra között. Húsvéti locsoló április 2-án hétfőn 17.30-tól 21 óráig. Bővebb információk a Magyar Ház honlapján, illetve a rádióműsorokban lesznek ismertetve.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Közelgő nemzeti ünnepünk március 15-e kapcsán beszéljünk egy kicsit a város szerepéről a 48-as forradalomban és szabadságharcban. Ugye sokszor elmondjuk, hogy a nemzeti identitásunknak egy alapkövét jelenti március 15. Ismertetnéd a hallgatókkal a legjelentősebb eseményeket és történelmi személyiségeket, akik a mai szlovák fővároshoz köthetők?
Én talán ott kezdeném, hogy, és ezt le tudom mérni nagyon sok kedves magyarországi csoportomon is, hogy ismeretekkel bőven felvértezve érkeznek ugyan Pozsonyba, de hát azt tudják, ami a tananyagnak a java Magyarországon, meg egyáltalán a Kárpát-medencében, hogy mi történt március 15-én Pesten, Pesten és Budán. Tehát nyilván tudnak a Pilvaxról, Táncsicsról, a 12 pontról, a Nemzeti Dalról, a Múzeumkertről, és sorolhatnám azokról a nagyon fontos toposzainkról, amelyekről illik is tudni, de nem arról, hogy mondjuk az akkor a rendi országgyűléseknek helyet adó Pozsonynak milyen szerepe volt. Én nem március 15-énél kezdeném, hanem egy kicsit a reformkorba pillantanék vissza. Tudjuk, hogy 1802 és 1848 között zajlott azoknak a nagyon fontos országgyűléseknek a szinte összefüggő sora Pozsonyban, amelyek hát reformkori országgyűléseként ismertek, különösen az 1825-től számított országgyűlések tekinthetők ilyeneknek. 1825-ben Karolina Augusta koronázásakor annak kapcsán hívtak össze egy országgyűlést, 5 évvel később, 1830-ban pedig az utolsó Pozsonyban koronázott uralkodó Habsburg 5. Ferdinánd koronázása kapcsán. Tudjuk az 1825-es és 30-as országgyűlésről is, hogy ezeken jelentkezett igazából az a fiatal ellenzéki politikusi réteg, a nemesi ellenzék, amelynek hát a vezérszónokai vagy vezéralakjai Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Felsőbükki Nagy Pál az ország átalakítására törekedtek, és hát a felsőházban, mert hogy az említettek alsóházi tagok voltak, a kétkamarás akkori országgyűlési rendszer felső tábláján vagy felsőházában pedig rokon lelkekre leltek, például Széchenyi Istvánra, arra, akinek az életéből a legtermékenyebb és leginkább hasznos egy harmad az éppen elég hangsúlyos módon Pozsonyban telt. Tehát volt egy ilyen légkör, ami előkészítette azt, ami aztán 1848. március 15-éhez vezetett, és még mindig nem jutunk el 15-éhez, mert jóval a pesti történések előtt, már március 3-án Kossuth Lajos Pozsonyban az országgyűlésen egy fölirat megszerkesztését kezdeményezi, azután, hogy Pozsonyban értesültek a párizsi forradalomról. Tehát arról, hogy Nyugat-Európa is forrong, és el is készül egy olyan felirat, aminek a legfontosabb követelése az, hogy Magyarország felelős minisztériumot, azaz mai fogalmaink szerint független kormányt kapjon. És egy új alkotmányos rendet. Ezt a felsőház egy kicsikét még hát húzza, halasztgatja, de aztán amikor a bécsi forradalom egy sokkal közelebb eső népfelkelés híre is eljut Pozsonyba, akkor a föliratot azt eljuttatják Bécsbe, sőt egy küldöttség is indul Kossuth Lajossal az élen, két gőzhajóval Pozsonyból, és a követeléseket a császár 5. Ferdinánd elé terjesztik. Majd azzal az ígérettel, hogy létrejöhet a felelős magyar minisztérium, és hogy annak élére egy pozsonyi születésű főúr Batthyány Lajos kerül, Kossuthék küldöttsége visszahajózik Pozsonyba, és innen kezdődik az, ami már viszont egy gyönyörűen a pesti eseményekhez is illeszthető eseménysor. És akkor talán azt javaslom, hogy ha te is egyetértesz, menjünk ki képzeletben a pozsonyi Dunapartra.
Igen, menjünk.
Jó.
Igen.
Oda, ahová, és itt az időben is utazzunk, megérkezik március 17-én a küldöttség, a delegáció Bécsből, és hát természetesen az országgyűlés munkáját mindig is nagyon komolyan figyelő jurátusok, azaz joghallgatók, a pozsonyi magyar királyi jogakadémia hallgatói, meg hát természetesen a város lakói várják a küldöttséget, és nagy pompa mellett bekísérik őket a kikötőt a város egyik legrészesebb terével, sétatérrel összekötő úton keresztül, a hídúton keresztül, aki esetleg utána akar nézni, ez a Mostová utca, és beér a tömeg Kossuthékkal együtt a sétatérre, amelynek a déli oldalán ott áll a zöldfa vendéglő vagy fogadó is, vagy a zöldfához címzett fogadó, ahogy szintén hívták, Kossuth Batthyányival együtt ennek erkélyére fölmegy, és egy zengzetes szónoklatot tart. Előbb Kossuth, majd Batthyány is hozzászól. Kossuth összefoglalja az üdrivalgó pozsonyiaknak azt, hogy mit sikerült Bécsben elérni, és egyben bemutatja Batthyányt is az összegyűlt tömegnek, majd Batthyány röviden szól. Bemutatja Kossuth őt olyan értelemben, mint hogy ő a kijelölt miniszterelnöke Magyarországnak, és aztán már viszonylag gyorsan haladnak az események. Még itt a jurátusokhoz annyit tennék hozzá, hogy ugyanezen a téren a zöld fával tulajdonképpen majdhogy nem szemközt a sétatér északi oldalán, még ekkor is áll az a Hollinger féle kávéház, amit leegyszerűsítve a pozsonyi pilvaxként említhetünk, mert hogy oda gyűlnek össze a közeli országházból, tehát a Magyar Királyi Kamara épületéből, az országgyűlések helyszínéről, a tanácskozások szünetében előtt után a jurátusok, és egy nagyon komoly politizáló fórumot alkotnak. Tehát ugye ez a mozzanat, ez a kávéház is, ez a kávéházi élet, mint politikai fórum is ehhez a térhez köthető például. Jön aztán a forradalmi időszak után egy kicsit másmilyen, de még a forradalmi időszakhoz is kötődik más, itt viszont most átadnám neked újra a szót.
Igen, ez március 17-én történt, amiről most beszélsz, a Batthyány Lajos kinevezése. Még amit ugye valószínűleg, hogy a hallgatók tudják, hogy az önálló kormány megalakulása azért volt nagyon fontos, mert ez a kormány már nem a királynak tartozik felelősséggel, hanem csak is a Magyar Országgyűlésnek. 23-án hirdeti ki Batthyány Lajos, nevezi meg a kormányának a tagjait, akkor ismerteti a névsort, amelyeket április 11-én fogad el az uralkodó, és ezért nevezik áprilisi törvényeknek. Egy kicsit menjünk vissza a sétára. Milyen más épületek kötődnek még a szabadságharchoz és forradalomhoz ebből az időszakból?
Jó. Összefügg ezzel, amit tulajdonképpen most a kronológiai sorrend szerint te is elmondtál, és én is szeretnék megemlíteni, hiszen valóban Batthyány vezetésével létrejön egy olyan kormány, amelynek tagja a felsőházi tag Széchenyi is, Kossuth is, ugye az alsóházból tagja Deák Ferenc, hogy tényleg csak a legnagyobb neveket említsem most, és ennek a kormánynak a felállítása is egy nagyon komoly pozsonyi épülethez, a Prímási palotához köthető, ahhoz a palotához, amely Pozsonyban 1781 óta áll, Batthyány József herceg prímás kezdeményezésének köszönhetően, az egyik legpazarabb pozsonyi palotáról van szó, és mivel hogy a legpazarabb, legreprezentatívabb épület, nagyon fontos szerepe van, például a felsőház is a 48 előtti időszakban, meg 48-ban is elég gyakran ott tanácskozik, de például ennek a legékesebb termében, a tükörteremben alakul meg tulajdonképpen a felelős magyar minisztérium, és az áprilisi törvényeket is a Bécsből tulajdonképpen egész kíséretével és családjával Pozsonyba érkező 5. Ferdinánd is a Prímás palota tükörtermében írja alá. Mik ezek az áprilisi törvények? Nagyon röviden akarom csak elmondani. Az országgyűlés által, ma úgy mondanánk, elfogadott reformtörvénycsomagról van szó. Tehát ez már tulajdonképpen a forradalomnak a gyümölcse, és mivel hogy a forradalom gyümölcse viszont egy törvényes eljárás eredménye, a pozsonyi eseményeket összefoglalóan szemben a pesti alulról jövő kezdeményezésekkel elég gyakran szokták úgynevezett törvényes forradalomként emlegetni.
És tulajdonképpen a két városban a történések összefognak, hiszen a pesti forradalmi ifjúság által megfogalmazott 12 pont lényege ugyanaz, amit a reformpolitikusok próbáltak elérni éveken keresztül Pozsonyba a parlamentben, és a 12 pont megfogalmazása lökést adott ezeknek a reformoknak a hitelesítésére.
Igen, tehát utaltam itt ugye a beszélgetésünk kezdetén a feliratra, amit Kossuth Lajos is szorgalmazott március elejétől, az is megvan olyan pontokat, hogy korszerűsíteni kell az ország közigazgatását, hogy a jobbágyterheket csökkenteni kell, hogy egy önálló honvédséget kell felállítani. Tehát a 12 pontban visszaköszönő követelmények, követelések, azok már ebben a feliratban is, meg egy más iratokban is szerepelnek. De vannak itt más párhuzamok is. Tehát egyéb más párhuzamok is vannak a két város között, mert például szoktuk emlegetni a Landerer és Hekenast féle nyomdát, amelyet Pesten a forradalmárok lefoglalnak, és a forradalom nyomdájává tesznek, ugye ahol a 12 pont is megjelenik. Mondjuk el nagyon gyorsan, hogy a Landererek Pozsonyban is nyomdával bíró családnak számítottak, sőt palotájuk is volt a városban. Hekenast Gusztáv pedig idős korában költözött Pozsonyba, és itt is van eltemetve a Kecskekapui evangélikus temetőben, de ez csak egy ilyen kicsit zárójeles megjegyzésként. Szoktuk mondani, hogy a forradalom első szabad sajtóterméke tulajdonképpen a 12 pont, de az első szabad könyv, tehát cenzúra nélkül megjelenő könyv, pedig Berecz Károlynak a Pozsonyban kinyomtatott verses kötete, ami már reflektál erre a forradalmi időszakra is. Tehát nagyon sok ezer szál az, amit említhetnék, nem akarom túl bőlére ereszteni.
Említhetünk más pozsonyi személyiségeket is, vagy vannak-e Pozsonynak 48-as mártírjai, akiket nem ismerünk annyira a történelem könyvekből?
Igen. Ugye egy kicsit aztán a kezdeti rokonvonások ellenére másképp alakul mondjuk Pest-Budának és Pozsonynak a sorsa, vagy az ország többi részének és a nyugati határszélnek a sorsa, mert Pozsony és környéke nagyon gyorsan, tulajdonképpen 1848. decemberére császári hadseregnek a kezére kerül. Mind is Grécs, előbb Bécset elfoglalja, majd fokozatosan hát Görgei Artúr harc nélkül kénytelen átengedni neki az egész régiót, Pozsonyt is. A prímási palota, amit már említettem, 48 teléi Görgei Artúr főhadiszállása, később pedig a császáriak fészkelik be magukat oda, 49 derekán pedig már megjelenik Hajnaú, a brescsiai hiéna is, ugye, aki az aradi vértanúk és más mártírok halálos ítéleteit is aláírja, ugyanabban a palotában, ami korábban Görgeinek a főhadiszállása volt, és vannak mártírok, vannak mártírok, mégpedig jóval előbb, mint máshol. Ugye az aradi vértanúkat szoktuk emlegetni 49 őszéről, akiket egyszerre végeztek ki, és hát a honvédsereg főtisztjeiről van szó, vagy tisztikoráról van szó, de Pozsony azáltal, hogy 48 decemberétől a császáriak kezén van, a megtorlás helyszínévé is válik, összesen 13, vagy lehet, hogy annál is több mártírja van Pozsonynak is, őket pozsonyi vértanúkként is szokták emlegetni, sőt, róluk szóló könyv is van, Kucsi vértanúi címmel. Én 2-3 embert említenék a mártírok közül, ha megengeded, jelezve azt, hogy volt köztük alacsonyabb származású is, szót ejtenék például egy olyan színházi súgóról, aki hát annak lett az áldozata, hogy egy német származású színész besúgta őt. Egy eléggé szabadszájú forradalmáról volt szó, aki hát szidalmazta a Habsburgokat kocsmában, szórakozó helyeken, és feljelentették őt, így lett a Dressler Dániel a forradalom egyik áldozata, illetve a megtorlás egyik áldozata Pozsonyban, de említhetnék jóval jelentősebb személyiségeket is, például a pozsonyi evangélikusok egyik nagyon gyújtóhangú hitszónokát, lelkészét, Rázga Pált is, akit azért, mert a pozsonyi nemzetőrök egyik parancsnokává válik, 1849 nyarán kivégeznek a pozsonyi várhoz közeli Szamárhegyen, és akinek a sírja a Kecskekapui evangélikus temetőben október 6-án például az aradi vértanúkra való pozsonyi emlékezéseknek is a helyszíne, de ugyanúgy említhetném az ugyanebben az evangélikus temetőben a Kecskekapuiban nyugvó Jeszenák János bárót is, aki Nyitra megyei főispán, és akinek például az a feladata, hogy a szlovák szabadcsapatokat a Stúr, Hurban és Hodzsa vezette 48-as, 49-es szabadcsapatokat megfékezze, megtörje Pozsonytól északra, és aki kormánybiztos Kossuth idején, majd őt is kivégzik, igaz ugyan, hogy nem Pozsonyban, hanem Újpesten, de később a földi maradványai a kiegyezés után a Jeszenákok, mint főúri család, családi sírboltjába kerülhetnek Pozsonyban. Említhetném például azt a Rómer Flóris Ferencet is, és akkor ő lesz az utolsó példa, akit valamivel később, az 50-es években vonnak felelősségre azért, mert hát együttműködött a felkelő, hát a nemzetőrök egyik vezetője volt ő is, aki viszont börtönbüntetés után egy nagyon komoly tudományos pályát ír le, és a magyar régészetnek az egyik megalapítója lesz, 203 évvel ezelőtt született Pozsonyban Rómer Flóris Ferenc.
Petőfi Sándornak is nagy népszerűsége volt a városban, szobra is áll Pozsonyba, egy nagyon hányatott sorsú szobor. Ezt mikor állították, és egy kicsit a szobor történetéről mesélj.
És a Petőfi kultuszról, mert az, hogy azzal nagyon szorosan összefügg. 1830-as és 1840-es évek fordulóján soproni katonaként többször is megfordult nagyon rövid időre, egy-két napra Petőfi Sándor Pozsonyban. Tudjuk róla, hogy Magyarország szerte számtalan helyen tanult, és hát nagyon sok felől voltak barátai. A barátai egy része, Pozsonyban folytatta tanulmányait, később ugye magasabb szinten a Pozsonyi Evangélikus Líceumban, ami 1606-tól működő nagyon rangos oktatási intézménynek számított, és amikor elruccanhatott valamilyen katonai alakulat tagjaként a pozsonyi laktanyába valamilyen küldetés címén Petőfi, akkor ezeket a barátait gyorsan fölkereste, és velük töltött egy-egy estét, vagy egy-egy napot. Ezek voltak a rövidebb pozsonyi tartózkodásai. Néhány zsengéje, néhány korai verse ezekhez a tartózkodásokhoz köthető, de 1843-ban aztán több mint két hónapig Pozsonyban élt, mert hogy akkor színész szeretett volna lenni, szeretett volna csatlakozni a Pozsonyi Vándor Színészek Társulatához, ez sajnos nem sikerült neki, de hát valamiből fenn kellett tartania magát, így többet magával, köztük a legjobb pozsonyi barátjának számító Kolmár Józseffel együtt az országgyűlési tudósításokat másolgatta abban a kis Várai utcában, amit ennek emlékére, bár ugyan van egy feltételezés, hogy a szomszédos utcáról van szó, de hát egy Várai utcáról mindenképpen, amit ennek emlékére később Petőfi Sándor utcának neveztek el. És nagyon gyorsan Petőfi 9 versét írt a Pozsonyban, vagy 9 verse pozsonyi keltezésű, és a legismertebb közülük a Távolból című, a Kislakála Nagy Duna mentében kezdetű, amit valószínűleg minden kedves hallgató is ismer. Na most, tekintve ezeket az előzményeket, alapul véve azt, hogy a volt diáktársak közül a 19. század második felében Pozsonyban maradt, és nagyon komoly karriert futott be több is, a városban volt egy erőteljes Petőfi kultusz. Említettem már Kolmár Józsefet, aki tanárember volt, de említhetném Samarjai Károlyt, Szeberényi Lajost, másokat, akik személyesen ismerték Petőfit, és ők különösen azkor, amikor 1898-ban a forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját ünnepelték, szorgalmazni kezdték azt, hogy Petőfi szobrot kapjon a városban. Pályázatot hirdettek, egy kicsit akadozott a dolog, eredetileg Fadrusz Jánost, a híres szobrászt, a kolozsvári Mátyás szoboralkotóját, vagy a pozsonyi Mária Terézia szoborcsoport, ma már nem létező szoborcsoport alkotóját akarták erre is fölkérni, de ő meghalt, és egy híres pozsonyi szobrászművészt, Radnai Bélát bízták meg, ő 1911-re készítette el ezt a szobrot, amely a pozsonyi már emlegetett sétatéren állt, mindaddig, amíg a csehszlovák időszak elején hát előbb deszka palánkkal el nem kerítették, majd darabjaira nem szedték. Sajnos sokáig raktárban volt ez a Petőfi szobor, így koszorúzták meg a két világháború közti időszakban is a csehszlovákiai magyar fiatal értelmiségiek. Aztán a szocializmus évtizedeiben a Ligetfalui jobb parti részén volt a városnak, ahol egy hatalmas nagy lakótelep nőtt ki a 70-es, 80-as években, ott gyakran megrongálták Petőfi szobrát, és aztán az ezredfordulós politikai helyzetnek kellett eljönnie annak, hogy ugye a magyar párt is került a szlovák kormányba, hogy egy olyan klíma legyen Szlovákiában, amikor Petőfi szobrát is felújították, és most a medikus kertben van, március 15-én rendre ott tartják a pozsonyi és pozsony környéki magyarok a megemlékezéseket.
Nagyon szívesen hallgatnánk még tovább téged, és vennénk részt ebbe a képzeletbeli pozsonyi sétában, de sajnos egyszer minden sétának vége szakad. Kívánok még további sikeres túravezetéseket, élményekben gazdag sétákat, és nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál ma.
Nagyon szívesen tettem, virtuális volt a séta, de aki kedvet érez és le tudja küzdeni a nagy távolságot, azt nagy szeretettel várom Pozsonyba.
Köszönjük szépen!
Én is köszönöm.